akkor a mai új szövetség ígét olvasom Márk evangéliumából, 15. fejezetből az első 19 verset. Korán reggel haladéktalanul határozatot hoztak a főpapok a vénekkel és az írástudókkal és az egész nagy tanáccsal együtt, azután Jézust megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. Pilátus pedig megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Ő így válaszolt, te mondod. A főpapok hevesen vádolták őt, Pilátus ismét megkérdezte tőle, nem felel semmit? Nézd, mennyire vádolnak. Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, úgyhogy Pilátus nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként el szokott bocsátani nekik egy foglyot, akit ők kívántak. Barabás is fogságban volt azokkal a lázadókkal együtt, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. Sokasság tehát felmenve Pilátus elé kérte tőle azt, hogy amit mindig megtett nekik. Ő pedig megkérdezte tőlük, akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Mert tudta, hogy irigységből szolgáltatták ki Jézust a főpapok. A főpapok azonban felbújtották a sokasságot, hogy inkább Barabás elbocsátását követeljék. Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Mit tegyek akkor azzal, akit a zsidók királyának mondotok? Azok ismét felkiáltottak, feszítsd meg! Pilátus megkérdezte tőlük, de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltották, feszítsd meg! Pilátus eleget akart tenni a sokaság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabást. Jézus pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. A katonák elvitték őt a palota belsejébe, a helytartóságba, és összehívták az egész csapatot, felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni. Üdvözlégy, zsidók királya! Nátszállal verték a fejét, leköbdösték, és térdhajtással hódoltak előtte. A nagyheti esemény az, ami most előttünk van, talán furcsa is, mert igazából ezt úgy húsvét előtt szoktuk ezt a szakaszt végig gondolni. Másrésztől meg tényleg jó újból és újból látni azt, hogy mi az, ami keresztül ment Jézus Krisztus. Másrészt pedig azt is jó látni, hogy mi az, ami az ember keresztül ment, most általában mondom az embert, mint aki keresztül ment, miközben Jézus itt volt a Földön. Mert ezek a karakterek, a nép, Pilátus, a főpapok, ezek olyan karakterek, amelyek nem vesztek ki azóta se ebből a világból. Tehát ilyen lelki történetek, ilyen lelki beállítottságú emberek, vagy az a készségünk és képességünk, hogy mi bennünk is hasonló gondolatok megszülessenek, ezek megismétlődnek újból és újból, kísértésé lehetnek, és ma is áldozatokat szedhetnek. Tehát mindaz, ami Jézus Krisztussal történik, mondhatjuk az egyszeri és megismételhetetlen, mert egyrészt Jézus csak egyszer élt ezen a földön. Egyszer szenvedt el a golgotai kereszthalált. Egyszer lehetett őt megostorozni, és csak egyszer lehetett ugye a fejét nápálcával verni, és leköbdösni őt. Soha többé ez nem fordulhat elő. Mert csak egyszer szolgáltatta ki önmagát annak, hogy mindez megtörténjen. Vele ugye számtalanszor volt arra példa, hogy Jézus már el akarták fogni, de átment közöttük, vagy megrettentek a sokaságba, és nem merték őt megérinteni, vagy gyilkos indulatok voltak Jézus, miközben Jézus hallgatták, de nem tudott megnyilvánulni ez az erő. Tehát el szoktuk többször mondani azt, hogy senki nem tudta volna Jézust elfogni, hogyha maga Jézus nem akarja, hogy elfogják. És emögött, az akarat mögött igazából egy isteni döntés volt, amit Jézus messze mellőkig figyelembe vett, hogy ő azért jött erre a világra, ugye, hogy megváltsa az emberiséget, és Atyám, legyen meg a te akaratod, ne az én akaratom, legyen meg. Jézus tehát elítélik, és egy nagytanácsi határozat már megszületett. Hamis vádakkal ítélik előtt, ugye több helyen beszél a Szentírás arról, hogy hamis tanúkat hoznak be, akik különböző hivatkozási alapokat hoznak a tárgyalásra, hogy ugye mi alapján ítéljék el Jézust, és ellentmondásba kerülnek a hamis tanúk, és akkor a végén, mivel nem egyeznek a hamis tanúvallomások, nem sikerült az első kör. Ugye a második körben a főpap veszi kézbe az ügy menetét, és akkor nyílt kérdést tesz fel Jézusnak, hogy kicsoda ő. Te vagy a Krisztus, az áldottnak fia. Fölteszi ezt a kérdést Jézusnak. Jézus ezt mondta, én vagyok, és meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjében. A főpap erre megszaggatta a ruháit, és így szólt, mi szükségünk van még tanukra. Hallottátok az Isten káromlást, mi a ti véleményetek erről, azok pedig együttesen kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. Tehát amivel őt vádolni próbálták, az nem sikerült, és utána Jézus Krisztus megvallotta lényegében ugye az ő a messiási tisztségét, hogy emberfi, aki hatalmas jobbján ül, és majd az ég felhőjében jön el. Tehát kimondta az igazságot. Kimondta az igazságot, és azt az igazságot mondta ki, ami az ő védekezésének lényegében a tárgya volt. Ez talán magyarázza azt, hogy Pilátus előtt miért hallgat. Pilátus is ugye megkérdezi, hogy te vagy a zsidók királya, Jézus pedig azt mondja neki, hogy te mondod. Ott már nem mondja el azt, amit a nagy tanács előtt elmondott. A szabályszerű határozatnak tehát az indoka a Isten káromlás. Jogérvényesen ugye bűnösnek nyilvánítják ki Jézust, és a vallási értelemben, tehát az Isten káromlásnak ugye a büntetése, az a halálra ítélés, de mivel ők ezt nem hajthatják végre, ezért kell nekik ugye Pilátus, hogy megkötözve átadják Pilátusnak. Ezután történik meg az, amikor Pilátus elé viszik Jézust, és ugye Pilátus fölteszi a kérdését Jézusnak, hogy te vagy a zsidók királya. Jézus azonban ugye azt mondja, hogy te mondod, majd utána pedig hallgat, és semmit sem válaszol. Jézus védekezése a hallgatás, az, hogy mindaz, amit mondanak vádképpen őre áll, arra nem reagál. Ez csak abban a tekintetben érthető, hogyha látjuk, hogy előtte már elmondta. Tehát Jézus előtte elmondta, hogy ki ő. Maga az igazság volt Jézusnak a védekezése, ami persze elhordozhatatlan a főpapok számára, mert kimondja azt az igazságot, hogy ő az embernek fia, ő ugye az áldottnak a fia, aki eljött, aki majd a hatalmas jobbján fog ülni. Tehát nincs más védekezése Jézusnak, mint az, hogy önmagáról azt kell állítani, aki. Tehát minden védekezés lényegében az lenne, hogy ő neki meg kellene tagadnia egyébként önmagát, ahhoz, hogy esetleg elengedjék ezt az ítéletet, hogy önmagának kéne megtagadnia mindazt, amit eddig szólt, és eddig cselekedett, azonban ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Még akkor sem teheti ezt meg, hogyha a saját életét akarná ezzel menteni. Ugye előfordul az, hogy az ember azt is megtagadja, amiben hisz. Egy adott helyzetben, vagy olyan dolgokat is megtesz, amivel nem ért egyet, azért, hogy mentse önmagát egy adott helyzetből, mert olyan erős az élet ösztönünk, hogy akkor ez mindent felülír. Ez mindent felülír, és most ezt persze meg lehet vetni az ember, de ugyanez volt ugye Péternél is, amikor megtagadta Jézust egy adott helyzetben, mert nem volt rá fölkészülve, hogy ő is vállalja mondjuk Jézussal való szenvedés, ugye megtagadta Jézust, hogy hát nem is ismerem őt, soha nem is láttam, semmi közön nincsen hozzá. Hát ott volt ez a helyzet, de ugye ez a sötétség órája, amikor ti nem jöhettek velem, én ahova megyek, egyedül kell mennem, ugye Jézus előre kijelenti ezt a kritikus helyzetet, és ebben a helyzetben Jézus ugye vállalja az önazonosságát, és vállalja, hogy ő ki, és ebben az összefüggésben Jézusnak nincs más lehetősége, mint az, hogy egyszer elmondta, és utána pedig hallgat. Mert ha az igazságot többször mondjuk el, akkor se biztos, hogy megértik. És másrészt pedig Jézus önmagát mindig elrejtette, és azt az Isten fiúságot, azt a megváltói küldetést is elrejtette, és csak azoknak, és csak akkor mondta el, amikor erre különösképpen a felhatalmazást kapott, és úgy gondolom, hogy a főpapoknak is akkor mondta, és akkor vállalta, és akkor volt ennek az ideje, és ideje volt annak, hogy az igazsággal szembenézzenek, de láthatjuk azt, hogy nem volt arra egyrészt belátásuk, lehetőségük sem, hogy ezt az igazságot elfogadják. Miért nem? Miért nem tudjuk elfogadni az igazságot, amikor megjelenik? Ez egy hihetetlenül nagy probléma. Nem is gondoljuk azt, hogy mennyi minden feszültség, konfliktus helyzet fakad ebből az életünkben. És igazából ez az, amit önmagunknak is fel kell tennünk, hogy mik azok az okok, amelyek miatt nem látjuk meg azt, ami az orrunk előtt van. Hát ugye Jézus is ott volt előttük, cselekedetével, bizonyságtételével, mindennel, és mégsem tudták őt ugye kellőképpen elfogadni, és meglátni benne azt, akinek vallja magát. Na most az igazság is ugyanígy jön, sokszor lehetetlen kategóriában érkezik meg hozzánk, és mint ahogy Jézus is azt mondták, hát lehetetlen, hogy te legyél az, akinek vallod magad. Hát lehetetlen, hogy te legyél az Istennek a fia. Ugye egy lelki akadályt mindenképpen megnevez a Szentírás, az irigységet. Hogy irigységből adták a főpapok. Felbújtották ugye a sokasságot, és irigység volt az ő szívükben. Irigységből szolgáltatták ki Jézust a főpapok. Ezt adja a Szentírás nekünk, hogy ez volt az ok, az irigység. Ennek az irigységnek ugye az egyik helyen azt emelik el Szentírás, hogy megriadnak a főpapok, hogy mindenki Jézust követi. És nekik már nincsen szavuk a néphez. Tehát bármit mondanak, már Jézus szava erősebb, és ugye amikor már halottat támaszt föl Jézus, akkor már eleve eldönték, hogy ez így nem mehet tovább. Mert Jézusban tényleg olyan erők nyilvánulnak meg, amelyekkel szemben ők már tehetetlenek. És az irigységnek a másik oldal az, hogy a tömegfeletti kontroll elvesztése. Hát mit ér a főpap egy üres templomban? Vagy mit tud kezdeni ugye egy néppel, amely már nem hallgat az ő szavára? Vagy a vallás elveszíti azokat a kontrollokat, amelyeket egyébként alkalmaz a híveivel szemben, és valaki jön, aki másképpen vezeti a népet, és akkor már nem lehet visszahozni azt, ami régen megvolt, már semmi sem lehet ugyanaz, mint ami régen volt, ameddig ott van az, aki megváltoztatta ezt a rendet. Tehát egyrészt láthatjuk azt, hogy a rendről szól valahol, vissza kell állítani a régi állapotokat. Minden legyen úgy, ahogy eddig volt. És akkor lesz majd jó. Ahogy régen volt, ahogy éltünk, az jó volt, és ezt vissza kell állítani. Itt tehát az irigység mögött az is van, hogy be kellene ugye vallani önmagunknak is, hogy nem volt jó úgy, ahogy volt. Mert Jézus, amit hoz, az több, az teljesebb, az nem volt jó, ahogy mi csináltuk. Nem volt teljes. Nem tudtunk úgy beszélni, és nem tudtuk úgy cselekedni sem. És amit Jézus tesz, az tökéletes. Az irítség az mindig az, hogy a kisebb, az, vagy akiben kevesebb van, az nem, hogy kérne attól, akinek többje van, hanem irídli azt tőle, vagy meg akarja akadályozni, hogy eljusson valahova, vagy gáncsot vet a másiknak, hogy nehogy már ő jobb legyen, mint én, és lehúzza magához, a maga szintjére azt, akinek többje van, akinek nagyobb ajándéka van, és be akarja róla bizonyítani, hogy neki kevesebbje van. Vagy amilyen van, az nem jó forrásból van, hitelteleníti, porba rántja indokokat, ugye hamis vádak, vagy bármifajta fogolzót keres, amivel le tudja rántani. Jézus személyével kapcsolatban is tehát ezek az erők nyilvánulnak meg, ezek a lehúzó erők, és hogy az igazság az, amikor a sárba kerül, most általánosságban beszélek, ugyanez történik mindig, amikor valami magasztosabb, valami teljesebb érkezik meg hozzánk, amit tudunk, hogy igazság, akkor lerántjuk a sárba. Tehát két út van, vagy elfogadni és meglátni, hogy ez tényleg így van. Ahhoz viszont alázatosnak kell lenni az embernek. Ezért mondja a Szentírás, hogy mi is szeriden fogadjuk a beoltott igét. Mert amikor az igét halljuk, akkor az egy olyan igazság, amely jóval túlmutat a mi igazságunknál, mint a főpapok igazságánál, és több volt a Krisztus igazsága. És nekünk mindig ahhoz kell szabnunk magunkat, vagyis meg kell tennünk az első lépést mindig az isteni kinyilatkoztatás felé, és tovább lehet menni a megismerésében, a befogadásában, az együtt munkálkodásában, az Istennel való együtt járásban, mint ahogy Krisztus sem utasított el egyetlen egy főpapot sem. Ő nem utasította el őket, hanem a főpapok utasították el Krisztus. Tehát nem volt kölcsönös, hogy így mond ez az ellenszer, hanem csak egy oldalú volt. Krisztus természetesen az igazságot hirdette, de mivel az igazságot hirdette, ezért konfrontálódott azokkal, akik pedig másképp gondolták. De nem személyeskedett Jézus. Ezt megint látni kell, hogy amikor az igazságot kimondjuk, akkor persze az a nehéz, és ebben jön be az ördögi csavar, hogy mindig azt érzi az ember, hogy engem támad valaki, hogy most nekem mondja, és most velem van a baj, vagy én vagyok rossz, vagy én nem csinálom, hogy bármi, és akkor jönnek be ezek az indulati dolgok. Hogy nagyon nehéz akkor felismerni azt, hogy igazából nem személyes. Mégis olyan értelemben személyes, hogy igen, hogy én teszek rosszat, vagy én nem járok most a helyes úton. De a hangsúlyos mégis ebben a történetben, az igazság történetében és drámájában mégis csak az, hogy az igazság értem van, nem ellenem. És ebbe a csapdába kerülünk vele újból és újból, és az emberiség tragédiája is ez, hogy az igazságot ilyen értelemben ferdítjük el, hogy mindig az egón keresztül belekerülünk ebbe, hogy menekülünk, elbújunk, okokat találunk, ürügyeket találunk, hogy miért nem tudjuk ezt most elfogadni, és lealacsonyítjuk, és hiteltelenítjük az igazságot, ami megérkezik hozzánk. Vagy ha az igazságot nem tudjuk, akkor azt, aki hirdeti, vagy akin keresztül megérkezik. Ez a másik dolog, hogy azt gondolták, hogyha Krisztussal végeznek, akkor az ő tanításával is végeznek. Mindazzal az üzenettel, amit ő meghirdetett, hogyha megölik azt, vagy félreállítják azt, aki meghirdette, akkor az üzenet sem megy tovább. Na, ez is egy hazugság, mert nem így van. Hanem pont fordítva történik. Ugye sokkal inkább megerősödött a Krisztus tanítása, egyrészt ugye azért persze a feltámadás is kelt, és a Jézusi bizonyságtétel pünkösd, de hogy nem, hogy elnyomták volna, hanem ugye kiteljesedett a Krisztus által meghirdetett út, és egyre többen találtak erre az útra. Tehát a főpapok viselkedése és annak az okai, mindazok, amiket itt feltártam, azok olyan karakteri dolgok, amelyek bennünk is végbe mehetnek. Isten báránya némán szenved az őt nyírók előtt, ez is egy jó kép arra, hogy az igazság nem védi meg önmagát, hanem az igazság lényegében van. Nem kell vele semmit sem tenni. Az a baj, amikor tesszük ide, tesszük oda, és végül is változtatunk, és próbáljuk megmagyarázni a dolgokat. Igazság mindig is volt, mindig is lesz. Persze mondhatjuk azt, hogy hol van igazság a Földön. Nincsen igazság. Mindig elferdítve láthatjuk azt, hogy az igazság nevében annyi mindent tettek, és nem tettek, és annyi minden gonoszság is megtörtént, mert itt is láthatjuk, hogy a főpapoknak is volt egy igazsága, Krisztus Isten káromló, neki meg kell halnia. Ez is egy igazság. De abban az esetben nem érvényes, hogyha tényleg a messiás van ott velük szemben. És ezt ők végig sem gondolták. Át sem látták ezt, és nem is akartak ezzel szembenézni. Tehát mindig, amikor tagadunk valamit, akkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy miért tagadunk. Mi van akkor, hogyha mégis igaz? És ezen végigmenve az ember másik szemszögből is megláthatja az életének a dolgait. Sok ember ugyanabban a körben mozog, és azért nem láthatja meg az életében azt a felszabadító igazságot, amire szüksége van. Mert mindig ugyanabból a nézőpontból nézi meg az életének a dolgai, és okos és jó érvekkel, magyarázatokkal ki tudja emelni önmagát abból a helyzetből, hogy szembe kerüljön az igazsággal. Pilátus pedig egy másik emberi oldalt mutat meg nekünk, aki mint egy kívülről, mint egy harmadik bekapcsolódik ebbe a történetbe, és látja azt, hogy mi történik Jézussal. Neki világos, hogy itt nagyon el akarják ítélni Jézus, és nagyon vádolják őt, hogy itt valami nincs rendjén, ő nem ismeri ugye a vallás dolgait, ő ebben nem akar beleszólni. És látja azt, hogy Jézus nem úgy viselkedik, mint egy átlagos ember. Mert amikor vádolják őt, akkor hallgat. Tehát Krisztuson keresztül megsejti az Istenit, és látja azt, hogy Krisztusban tényleg valami olyan jelenlét van, ami mögött ő érzékeli azt, hogy Krisztus több, mint az, akinek mondják őt, és ezért is kérdezi meg őt, hogy te valóban ugye király vagy? Jézus persze mondja, hogy nem, az én országom nem a világból van, és beszél erről az igazságról, de Pilátus mégiscsak három lépés távolságban marad, át akarja vágni ezt a tomot, egy olyan helyzetbe kerül bele, amivel őt is belesodorják. Ez a következő, hogy egyik hazugság viszi és hozza a másikat, és lehetetlen helyzeteket teremt, és Pilátust is bele akarják vonni ebbe, ugye, hogyha felmenti, akkor azért lesz baja, ugye, ha meg elítéli, akkor meg azért van baja, mert tudja, hogy jogtalan az ítélet, akkor a lelkiismeretével kell szembenéznie. Másrészt pedig Pilátus azt az utat választja, hogy a felelősséget áthárítja azokra, akik ezt a helyzetet teremtették. Hát nem ő állította elő Jézust, nem ő akart ebből ügyet, hanem igazából a főpapok, akik meg használják ugye a népet, és visszaadja nekik a döntés jogát. Van egy második lehetőség még arra, hogy megváltoztassunk valamit. visszaadja ezt, hogy akkor döntsetek, választhatok, hogy Barabás legyen, vagy Jézus legyen. Mondhatjuk azt, hogy Pilátus kimenekül. Nem ő akarja meghozni ezt a döntést, hanem visszaadja. Mossa a kezeit, hogy igazából ugye nincs a Jézus vére az én kezemen, és a Jézus vére ti rajtatok van, és a tömeg mondja is később, hogy igen, az ártatlan vére mi rajtunk van, mi elvállaljuk ezt. Tehát mit jelent döntéseket hozni, és jó volt ez a döntés, amit Pilátus hozott, abból a szempontból, ugye mondhatjuk azt, hogy nem jó, mert neki, ha tudja, vagy érzékeli, hogy itt valami jogtalanság történik, akkor neki mégiscsak az igazságot kellene képviselnie. És neki kellene meghozni ezt a döntést, vállalva a személyes konfrontációt. Másrésztől pedig egyrészt jogosnak is ítélhetjük, vagy mondhatja valaki, hogy visszaadja azoknak. Hát nézzétek meg, döntsetek ismét. Van még egy második lehetőségetek, hogy Jézust felmentsétek, választatok, és mondjuk a népnek adja át a döntés jogát, úgymond demokratikus útra tereli. Csak itt láthatjuk azt, hogy a demokratikus út nem mindig az igazság útja. Hogy a többség mit mond, az nem biztos, hogy megint az igazság útja lesz. Mert ebben a helyzetben is láthatjuk, hogy befolyásolva vannak, hogy megkapják, hogy mit kell mondani, kit kell kérni, és vezetve van a nép. Tehát akiknek be kellene látnia a hibáikat, vagy legalábbis azoknak a hibáit, akik rossz úton vezetik az egész folyamatot, azoknak sincsen lehetőségük arra, hogy befolyásolják mindazt, ami velük történik. Sőt, ő maguk lesznek azok, akik végrehajtják. Végrehajtják az egész eljárás, és ők mondják ki a döntő szót. Az arctalan tömeg. Nem név szerint történt ugye a szavazás egy tömegben, valaki azt mondja, ugye a tömeg azt mondja, hogy feszíts meg. Egy kicsit mindenki talán feloldozva érzi magát, hogy hát nem én voltam, mások voltak. Ugye lehet ez a tipikus, hogy másokra mutogathatunk, hát mi is ott voltunk, vagy utólag még mondhatjuk, hogy azért mi másképp gondoltuk, mi nem kiabáltuk, csak mások kiabálták. Tehát amikor beszélhetünk egy kollektív felelősségről, vagy pedig csak egyéni felelősségről beszélhetünk, hogy mindnyájunk felelőssége, ugye ismerjük ezt, hogy mindannyiunk felelőssége. Ez igazából egy olyan általánosítás, amely csak úgy érvényes, hogyha mindenki vállalja a maga felelősségét. Tehát kollektív felelősség nem létezik és nem működik úgy, hogyha az egyének nem vállalják a felelősséget. Semmiért sem. És a végén senki semmiért nem vállalja a felelősséget, miközben ugye azt mondtuk, hogy mi mindnyájan vállaljuk a felelősséget. A végén senki nem áll oda, hogy igen, ez akkor az én felelősségem. Tehát újból egy kibúvó az igazsággal szemben, amikor azt mondjuk, hogy mi. És nem tudjuk azt mondani, hogy én. Ezért az Isten ítélőszék előtt nem úgy fogunk megállni, mint egy tömeg. Nem lesz mi, hanem csak én leszek. És az örökké való Isten, és az én dolgaim, cselekedeteim, és nem lesz a mi. Meg hogy úgy voltunk ott, hogy akkor ez és ez történt, hanem akkor én leszek, és a dolgaim lesznek. Mindaz, amit cselekedtem, mindaz, amit szóltam, és amit tettem. Jó, tehát így csupaszon maradni az igazsággal szemben, nem pedig elbújni, vagy pedig tömegben ugye társakat keresni, vagy azt hinni, hogy majd hivatkozhatunk másokra, vagy mondhatjuk azt, hogy mások is ezt tették. Igazából ezek a dolgok szétfoszlanak. Nincs alapja, és nincs olyan mentő körülmény, amely végig is felmenteni az embert. Az alól, amit dönt. Mégis úgy gondolom, hogy mint ahogy Jézus is azt mondta, hogy Pilátusnak, hogy nagyobb azoknak a bűne, akik a te kezedre adtak, hogy mégis Isten igazságossága azért látja a fokokat, hogy ki mennyire a döntésében mennyire volt belátással abban, amit tett. Tehát vannak, akiket vezetnek, félrevezetnek, és azért hoznak rossz döntést a nagy miben, és közben önmaguk felelősséges és tisztázva. És vannak, akik tudják, és úgy hoznak meg döntéseket, akik világosan tudják, hogy majd másokat fogunk vezetni ezáltal, és rossz lesz az, amit tenni fognak, és hagyják ezt. Azoknak a felelőssége mindig nagyobb. Mindig nagyobb. De nekik is majd úgy kell megállni, nem a nagy miben, hanem az egyéni felelősségvállalásban, hogy mit tettek. Jézus helyzete tehát, és ez a pillanat, amit most láthatunk, az ő meghurcoltatása, az ő elítélése, az ő úgymond demokratikus úton való elítélése is, az egész emberiségnek az igazsághoz való viszonyulását példázza. Az Isten igazságához való viszonyulását. Másrészt pedig azt példázza, hogy a részigazságok és azok az igazságok, amelyeket az emberek, amelyek mellett az emberek pálcát tudnak törni, azok azt a veszélyt hordozhatják magukba, hogy rosszul értelmezzük és alkalmazzuk ezeket az igazságokat. Nem Jézussal szemben kell alkalmazni az Isten káromlást, hanem pont az az Isten káromló, aki mondja. És ő pedig az igazság székében ül. És ő hirdeti meg az ítéletet. Tehát ezeket nehéz felismerni, vagy pedig túl könnyű, de mégis átérve ugye nehéz leleplezni ezeket. Másrészt pedig látni kell azt, hogy ugyanez a metódus megy végig az emberiség történetén és történelmé, és a mindennapi életünkben is ne gondoljuk azt, hogy nem történhetnek meg. Ezek a helyzetek, most persze nem ilyen minőségében, mint ebben a történetben, de az igazsághoz való viszonyulásunk. Miközben mindannyian védjük a magunk igazát, közben nem tudjuk meghajtani a fejünket, és nem látjuk azt a felszabadító igazságot, amelyben egyé tudnánk kovácsolódni. Mert végülis a főpapnak, a Pilátusnak, a népnek is ugyanarra az Istenre van szüksége, akit Krisztus képvisel. Mégis harcol ugye mind a három fél Krisztussal szemben valamilyen szinten, konfliktusba kerül, nem tudja őt elfogadni. Miért? Hát ezért kellett Krisztusnak eljönni. Azért kellett Krisztusnak eljönni, hogy ezeket az akadályokat, amelyek Isten ismeretével szemben emeltettek, amelyek itt most meglátszódnak, amelyek a gyakorlatban elválasztanak minket az Isten szeretetétől, igazságától, amelyek egymástól választanak el bennünket, mint indulatok, mint feszültségek, mint az igazság másképpen látása. És az az illúzió, hogy most ezek a fontos dolgok, és közben elveszítjük azt, ami bennünket egyé tenne. Ugye azért kell Krisztusnak meghalnia, hogy ezt a hatalmas nagy feszültséget és ellentétet önmagában kiegyenlítse, és ő tegye le azt, amit mi emberek nem tudunk letenni, hogy egyszerű és tökéletes áldozatával Isten igazságának megfeleljen. Mert mindnyájunk bűnét ő vitte föl, és eleget tett mindnyájunk vétkért, hogy majd az Isten igazsága előtt, amikor majd megállunk, mindannyian megállunk a magunk életével, és tudjuk, hogy mi az, ami rossz, akkor legyen valaki, aki közben járt életünk, aki azt mondta, hogy elvégeztetett, rendben van. És nem is tudjuk ezt fölfogni, hogy ez milyen hihetetlen nagy kegyelem. Amikor az ember egy nagy fényességben meglátja, hogy ki volt, hogyan cselekedett, mit tett, akkor mégiscsak van egy boldogító igen, aki Jézus Krisztusban, tehát az Isten kimondja ránk azt, hogy igen, rendben van. Krisztus igazságáért kegyelmet kaptál. Tehát nem a vádlottak padján ülnek Krisztussal szemben ezek az emberek. Nem a vádlottak padján ülnek. Hanem igazából Krisztus most éppen most akarja őket megmenteni. És át akarja őket ültetni a kegyelem székében, hogy ők is elnyerjék ugye azt a lehetőséget, hogy megmeneküljenek. Mert amikor azt mondjuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, ugye akkor mindenki beletartozik ebbe. Még azok is, akik elítélik őt. És ezért nem szól Jézus, ezért nem védi magát, ezért nem próbálja mentegetni magát, vagy másképpen beszélni az igazságról, mert csak így lehet beteljesíteni azt az igazságot, amely végső soron meg fogja menteni mindazokat, akik hisznek ő benne. Mindennek tehát be kell teljesedni. Ez pedig egy másik része az igazságnak, hogy csak úgy tudja kifejteni a hatását, ha beteljesedik. És ennek pedig az egyik útja lehet, hogy pont a szenvedés. A hátratétel, a vállalása. Vagy azt, hogy meg kell tanulnunk befogadni, meg kell tanulnunk szembenézni vele, ez is valamilyen szintű szenvedés, és meg kell tanulni elismerni magunkra vonatkozóan mindazt, amit Isten számunkra kijelenteni akar. Imádkozzunk tehát azért, hogy bennünk, amikor Isten egy újabb igazságra akar elvezetni, akkor ne a feszíts meg kiáltás szülessen meg, hanem Atyám, legyen meg a te akaratod, ahogy te akarod, és ne úgy legyen, ahogy én akarom. Amen. Mennyei Atyánk, te ismered a mi életünket. Látod, hogy sokszor mossuk kezeinket, nekünk ehhez semmi közünk, és tudunk másokról sok mindent, és szeretünk jó példákat felhozni, amivel önmagunkat tudjuk menteni. Szeretünk a tömegben lenni, szeretünk arctalanul megállni. De most te odahívsz bennünket önmagadhoz, és azt kéred, hogy most egyedül maradjunk a te jelenlétedben. És hozzuk oda mindazt az életet, amit élünk, ahogy éljük, ahogy cselekszünk, ahogy szólunk és gondolkodunk. Add meg nekünk, hogy most ne azt érezzük, hogy a vádlottak padján vagyunk, hanem te most éppen menteni akarsz bennünket. Annyi emberi indulat, irigység is lehet, és látjuk, hogy mennyi emberi akadály van, amely az igazsággal szemben harcol, védekezik, megmagyarázza, félremagyarázza, vagy ellenségként állítja be. Add meg, hogy most mi szelíden fogadjuk a hozzánk érkező isteni jelenlétet, és tudjuk most az életünket is így ebbe a világosságba helyezni. Kérjük, hogy gyógyíts meg a mi szívünket, válts meg bennünket az ego hatalmától, amely mindig megtalálja az utat, hogy miért ne most fogadja el, miért ne most foglalkozzon az örök élettel, miért ne most kérjen bocsánatot, miért ne most változtassa meg mindazt, amit megváltoztathat, miért ne most bocsásson meg valakinek, aki megbántotta. És oly sok minden lehet, ami elégedetlenségre adhat okot bennünk. Miért nem most elégedjünk meg az isteni szeretettel, amit Krisztusban kaphatunk. Így kérjük tehát, hogy most emeld a mi szívünket, és add meg nekünk, hogy most, ha hazamegyünk is, akkor az elkövetkezendő órákban őszinték legyünk veled, és mindent őszintén elmondva tisztába tegyük az életünket, és a Golgotai kereszt halálod által megújuljunk, újítsd meg tehát szívünket és lelkünket. Bocsáss meg nekünk, amikor mi is harcolunk a te igazságoddal szemben, óvd meg bennünket attól, hogy mi üljünk az igazság székébe, és add meg, hogy átadjuk neked az ítéletet. És köszönjük, hogy te kegyelmet is tudsz adni nekünk. Abban a pillanatban, amikor a te kezedben van az ítélet, ott van az igazság mellett a szeretet is, a kegyelem is, és megadod az erőt a folytatáshoz, az újrakezdéshez. De ezen mindnyájunknak át kell mennünk. Nem lehet megspórolni ezt. Légy tehát a betegeinkkel, az egész gyülekezetünkkel, te adj növekedést testben és lélekben, és add meg, hogy a te áldásod legyen életünkön. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.